Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt már megint a Láncreakció podcast, de nem minden olyan szokványos, mint az elmúlt hetekben volt, mert hogy ezúttal vendégünk is van, amint azt már ti nyilván a címből kiderítettétek, Keszthelyi Gabi van velünk, aki a jóga oktatásról fog beszélni, hiszen ő egy jóga oktató. Ja, de ez nem az a podcast, ugye? Akkor ez nem. Várjatok, újra kezdem. Keszthelyi Gabi van velünk, aki egy igazi élő matematikus. Én már láttam élő matematikust.
Nem de, mondod.
De igen.
Szerintem már itt is volt.
Szerintem is volt már, de nem így nézett ki. Aki volt itt, az határozott, nem úgy nézett ki, mint a Gabi, aki a BME-n assistant professzor, az mi annak a
adjunktus.
Magyar? Az az adjunktus. Akkor tehát adjunktusa vagy a Budapesti Műszaki Egyetemnek. Műszaki és gazdasági, most már úgy hívják?
Igen, Műszaki és gazdasági.
És a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetnek a kutatója, tudományos munkatársa is vagy. A jogaoktatót csak viccből hoztam, de egyébként a, hát nem, az is egy fontos része az életednek, nem? Vagy én legalábbis így gondolom.
Igen, egy jó darabig az volt a Beacon, a Budapesti Atlétikai Klubban tanítottam meg néhány ilyen privát.
Ahol mi pragmatosok annak idején, hát a tornaóráinkat teljesítettük, nem?
Igen, most is.
Kell, hát, most is ott kell.
Szegeden tanultam.
Hát te Szegeden voltál pragmatos, a Gyuri meg fizikus, ez mindegy.
Erről akkor vele is mondtunk. Jó,
okay. Nem, hát ő az okos itt a csapatban.
Igen, ezért aztán ő az okos itt. Mi csak kódolni tudtunk.
Szeretnénk,
igen. Az én bevezetésem, lehet, hogy hülyeséget fogok most mondani, de azt ugye kiderítettük, vagy szóval elmondtad, hogy a dinamikus rendszerek az a te eredeti szakterületed, és amennyire én utána tudtam nézni, ez azon túl, hogy analízis, meg függvénytan, de azon túl egyébként tök sok köze van az adattudományhoz. Amennyiben itt is nagy rendszereknek a működését próbáljuk valamilyen szabályszerűségekkel leírni, olyasmiknek, amiknek amúgy nagyon bonyolult megtalálni szabályszerűségét, sőt aztán ezek alapján, amikor megtaláltuk ezeket a szabályokat, akkor prediktálni próbáljuk ezeknek a rendszereknek a viselkedését. Hát ennyiben a Gyula is ugyanezt csinálja, nem? Amikor churn analízis csinál.
Azért ne túlozzunk.
Másik kicsit, mert ezek a nagy rendszerek, ezek a, olyanokat olvastam, hogy az inga mozgása,
na, igen.
A folyadékáramlás.
Ezekre azért vannak egyenletek, amik leírják, az azért baromi nagy különbség.
Hogy... Hát igen, csak
hát az, igen, tehát hogy az a lényeg, hogy ezek valójában egyenleteken nagyon könnyen megfoghatók, tehát hogy nagyon röviden leírhatók.
Aha.
De az nem azt jelenti, hogy jól előrejelezhető. Ez a nagyon érdekes benne.
És az teljesen másfajta előrejelezhetetlenség, mint ami a data science-ben jelent.
Ezt egy kicsit járjuk körbe. Ha jól leírható, akkor miért nem jól előrejelezhető? Tehát én ilyenkor átmegyek ilyen óvodás szintjére.
Elmondom a kedvenc példámat. Van az időjárás előrejelzés, ahol ugye az történik, hogy begyűjtenek egy csomó adatot, hogy mit tudom én, a hőmérséklet, meg a páratartalom, meg nagyon-nagyon sok mindent, rengeteg mérőállomás van, ezeket megmérik, begyűjtik, megvannak az egyenletek, beleteszik ezekbe az egyenletekbe, ezek mindenféle áramlás egyenletek, és akkor ebből megpróbálják előrejelezni néhány napra az időjárást. És az történik, hogy pár napra ez tök jól működik, és aztán körülbelül egy olyan 5-6 nap után ez az előrejelzés ez teljesen elszáll. Az történik, hogy nem tudunk végtelenül pontosan megmérni semmit. Uh-huh. Ami hát azt gondolják, hogy ez nem egy olyan nagy problémát, megmérjük 20 tizedes jegyig, vagy valameddig, hát az már, annak már bőven elégnek kéne lennie, és hát néhány napra elég is. És az a hiba, ami ebből adódik, hogy nem tudunk végtelenül pontosan mérni, az exponenciálisan megnő. Ez a kaotikus viselkedésnek az egyik ilyen tipikus jellemzője. És emiatt nem tudunk előrejelezni.
Tehát, hogy pici hibák összeadódnak, és az a végére egy teljesen kiszámíthatatlan.
Igen. De ezt szokták pillangó hatásnak hívni.
Tényleg ez a pillangó
igen,
hatás.
És hogy viszont vannak olyan rendszerek, például a bolygómozgást szokták erre mondani, ami viszont ilyen nagyon jól előrejelzhető, nagyon pontosan, és ez matematikai jellegében különböznek ezek a egyenletek, amivel leírandások az.
Uh-huh. Jó, én mondtam előre, hogy hülyeséget fogok mondani, és akkor örülök, hogy ez most bebizonyosodott, de azért mégiscsak van valamiféle ilyen analógiás hasonlat. Mondom ki ezt, hogy analógiás hasonlat?
Nincs, de
akkor ezt visszavonom.
Én úgy összegezném, hogy mi a különbség a te munkád, meg a hagyományos adatelemző munkája között, hogy a mi esetünkben ennyire nem érzékenyek az elemzéseink az adatok minőségétől, sőt, a mi esetünkben baromira rosszak az adatok, tehát nem, hogy 20 tizedes pontosságra nem tudjuk az adatokat, az esetek felében üresek az adatok, meg zajosak, meg szemetek, meg minden, és ebből kell valamit mondanunk, ami valamilyen szinten jobb, mint a Józsi bácsi, aki 3 éve ott a szakértő, és mond valamit, és akkor már mindenki elégedett.
Hát meg még egy csomó baj van, tehát azt se tudnánk, hogy mi lenne a jó. Tehát az időjárásnak tudjuk, tehát ott...
Van valami elképzelésünk legalább, igen.
Basszus az esernyő, tehát... De nálunk egy csomószor, tehát nem tudod, hogy mihez viszonyít, mennyire volt rossz utólag a jóslatot. Uh-huh. Néha igen, tudod, de nem minden esetben. Uh-huh.
Én azért még itt leragadnék, tehát hogy maradjunk az időjárás előjelzésnél. Akkor azt mondod, hogy ha most sok pénzed lenne, akkor hova költenéd a pénzt, hogy még pontosabbak legyenek a mérőeszközök, vagy az algoritmusok fejlesztésére?
Hát azt mondják, én nem értek egyáltalán a kvantum számítógépekhez, de azt mondják, hogy amikor azok kész lesznek, akkor az előrejelzések is jobbak lesznek. Tök, de amúgy én külön nekem ez egy kedvenc példám az időjárás előrejelzés, de amúgy így nem érte ez. Azért azt tisztázzuk, hogy nem értek az időjárás előrejelzés. Ez csak egy nagyon jó példa dinamikai rendszerekre.
Aha. Jó, na de akkor ezek után most már világos mindenki számára, hogy egy igazi matematikus ül itt velünk, és valóban volt már korábban is erre példa, de én még soha senkitől nem kérdeztem meg, és majd most viszont most élek a lehetőséggel, hogy megkérdezzem, hogy mit csinál egy matematikus. Ezt ugyanis szerintem nem csak én, hanem sokan nem tudjuk. Én úgy képzelem, hogy egy fehér papír előtt egy cerkel
sötét alul. Pincében,
lehetőleg
igen,
egy sötét pincében, és így gondolkodik, és amikor eszébe jut valami, akkor a bizonyítást újra megpróbálja egy másik módon. De azt gyanítom, hogy ez azért a valóságban nem egészen így van. Vagy nem tudom, vagy így van?
Van,
mit csinálnak
ebben
a matematikusok? Végre derüljön fél az igazság.
Van ebben igazság. Hát azért így nem szeretnék egy ilyen sztereotípiát felépíteni most a matematikusokra, vagy megerősíteni, de ez tény, hogy a kutató matematikus életének az abszolút része, nem is az feltétlenül, hogy egész nap ül egy ilyen szobában egy lap mellett, de mondjuk olyanok simán vannak, akik mondjuk maguknál hordanak ilyen dolgokkal teleírt füzeteket, és akkor eszébe jut a buszon, és akkor nekiáll valamit írni. De azért a legtöbbször az történik, hogy járunk egy csomó konferenciára, ahol találkozunk hasonszörű emberek, akik valami hasonló dolgon gondolkoznak, és akkor az egy ilyen tipikus katalizátor szokott lenni, hogy akkor ott megbeszélünk velük dolgokat, akkor kapunk új ötleteket, és akkor otthon meg neki lehet állni azokat így jobban kidolgozni. Ami szerintem így a legnehezebb ebben a munkában, hogy szerintem azt képzelik az emberek, vagy én nagyon sok ilyennel találkoztam már, hogy jaj, mert hogy te olyan okos vagy, és akkor te így kitálod ezeket a dolgokat, és hogy erre így születni kell. Ezért én így ütök. Mert hogy az van, hogy a munkának a 95%-a az kuka. Az így az van, hogy így gondolkozol a racsokat, és akkor kiderült, nem tudom, évek után, hogy ja, hát ez teljesen használhatatlan. Köszönjük a próbálkozást, és akkor most ez mehet a kukába, és akkor lehet egy újat, tehát, hogy így nagyon-nagyon nagyon kitartónak kell lenni, és általában nagyon kicsi a megtérülése annak, amit senki. Tehát főleg, ha az ember mondjuk elméleti matematikus, akkor tipikusan az van, hogy amit csinál, az lehet, hogy soha nem lesz alkalmazva, és valahogy amikor alkalmazva van, akkor is ilyen nagyon vicces. Tehát szerintem az elméleti matematikusoknak csak azért hajlandóak fizetni, mert kiderül egy csomószor dolgokra, amiket csinálnak, aminek látszak, tényleg semmi köze nincsen így semmihez, és akkor egyszer csak jön egy fizikus mondjuk, vagy jön valaki, hogy fú, hát hogy pont erre volt szükségem ahhoz, hogy itt ez az alkalmazás megjelen, és milyen jó, hogy az XS 25 évvel ezelőtt levezette matematikailag. Szerintem csak ezért adnak pénzt elméleti matematikusoknak.
De és akkor ezt nekem még mindig el kell képzelnem, hogy valaki megérkezik a munkahelyére reggel 9-kor, órát nem kell tartania pont, mert nem tudom, nem kell. Akkor mit csinál? Bekapcsolja a számítógépet?
Szerintem
gondolom.
Kávézik.
Tipikusan egy kávé.
Kávézik, igen.
ez nagyon-nagyon változik. Én ismerek olyanokat, akik tényleg ezen bemegy, reggel 8-ra bemegy, és tényleg benn van 5-ig, és tényleg nyomja. Ez a nyomja, ez azt jelenti, hogy akár simán van ilyen, hogy reggel úgy ébredsz, hogy fú, van egy ötletem, és akkor azt ne kell kidolgozni. Az tipikusan nem megy egész nap, mert tehát, hogy nem, vagy hát legalábbis én biztosan nem tudok egész nap, mondjuk ezzel elmegy pár óra. Nagyon sok része az a munkánknak, hogy nagyon sok e-mailt kell megválaszolni kollégákkal, tehát valaki ír, hogy mondjuk jó, van egy ilyen ötletem, mit gondolsz, vagy szerinted van ennek értelme, és persze mi is fordítva esetleg, hogy fú, van egy ilyen ötletem, akkor írok az X-nek, hogy vajon ez nem teljes baromsága, ilyenek mennek oda-vissza, és az mondjuk változó, hogy ki mennyit tanít. Én például elég sokat tanítok, van, aki egyáltalán nem tanít.
Meg most jutott eszem, hogy biztos még sok szakirodalmat is olvastok, nem? Az is benne
igen.
Van.
Igen, tehát, hogy például, ha megjelenik a saját szűk területünkön valami cikk, azt nyilván azt illik. Rögtön már csak azért is, hogy tehát van ilyen, és ez az ilyen tök nehéz dolgok, amikor valaki dolgozik valamin, nem tudom, egy éve, két éve, vagy akár több, és egyszer csak meglátja, hogy felkerül, van az archive, ami még nem a... Tehát ez egy olyan oldal, ahova már így a nagyjából kész cikkek kerülnek föl, de még nincs publikálva.
Értem.
De már egy kicsit, tehát kicsit olyan hangulatom, hogy ilyen stipi-stopi, hogy na, ezt itt én már itt megcsináltam, hogy most már ez most már egy bizonyítva van, hogy itt van fenn archive-on, akárki, aki így utánam jeleníti meg, én voltam a gyorsabb, ez most már az enyém. És simán lehet olyan, hogy vannak emberek, akik párhuzamosan dolgoznak ugyanazon a dolgon, és nem tudnak egymásról. És akkor tényleg az van, hogy párhuzamosan kitalálják majdnem ugyanazt, és az ilyen iszonyú, hogy valaki megjelenteti, nem tudom, egy hónappal előttem. És tényleg senki nem lopott senkitől, de hát utána az enyém senkit nem fog érdekelni, mert már valaki egy kicsivel megelőzött.
Aha. Erről sokat lehet olvasni, hogy a mai tudományos életben van ez a publikációs kényszer. Neked van ilyen, hogy évente mennyit kell kihoznod?
Hát egyenre nincs ilyen nagyon konkrét. A matematikusoknak különösen nehéz, mert sokkal-sokkal lassabban készülnek egy cikk, mint mondjuk egy vegyésznek, és szerintem akár a fizikusoknál is lassabban, szerintem mi vagyunk a leglassabbak, és ez a review-ra is igaz, hogy tök nehéz rendesen ugye leellenőrizni, meg átnézni. Na, és még egy nagyon fontos dolog, hogy egyedül írsz egy cikket, vagy tizen írtok egy cikket.
Van még olyan, hogy egyedül?
Van még olyan, persze.
Van még olyan.
Nem annyira gyakori, de abszolút van. De tipikusan szerintem a matematikusoknál leggyakoribb, nincsenek erről konkrét adataim, de ez az érzésem, hogy körülbelül az ilyen két szerzős, két vagy három szerzős cikkek, azok a leggyakoribbak, de még azok is rohadt lassak, mert iszonyú sok meló van mindkét fél részé, és utána össze kell az egészet fésülni. És akkor megy ez a tipikus, hogy ki mit gondol fontosabbnak, mennyire legyen ez a bizonyítás, kidolgozom, most akkor legyen ez a cikk 30 oldalas, és akkor senki nem fogja végigolvasni, mert 30 oldalas, de meg nem írjuk, nem fejtjük ki 30 oldalba, akkor nem lesz érthető a bizonyítás, és akkor ezeken ilyen végtelen időt el lehet tölteni. És akkor van a másik fele, akik meg inkább ilyen alkalmazottabb dolgokat csinálnak, az kicsit gyorsabban szokott menni, abban tipikusan vannak ilyen détás dolgok, hogy akkor... Jó, hát igen, hogy ezt láttuk az adatokból, és akkor mondjuk megpróbáljuk ezt valahogy matematikailag alátámasztani, hogy akkor szerintünk itt egy olyan modell van, és akkor az egy kicsit, az se kevesebb munka, de az mondjuk egy kicsit gyorsabban szokott eltemenni, tehát akik alkalmazott dolgokat visznek, én azt tapasztalom, hogy nekik tipikusan több publikációk van. Én egy ilyen furcsa szituban vagyok, mert én eredetileg alkalmazott matematikus vagyok, úgy végeztem az ELTE-n, de a doktorimat viszont elméleti matekból csináltam, ami valahogy úgy alakult, hogy ezek a dinamikai rendszerek érdekeltek, és aki a témavezetőm lett, ő volt már a mesterszakos témavezetőm is, és ő azt javasolta, hogy hát, hogy ez inkább egy ilyen elméleti téma, és akkor az elméleti iskolába menjek. És akkor utána meg már az történt, hogy mindig elméletisként voltam kezelve, annak ellenére, hogy én inkább alkalmazott dolgokat szerettem volna csinálni, és ebből folyamatosan van konfliktus igazából.
Ha már itt járunk a elméleti matematikánál, és akkor egy kicsit közelítsünk a mi szakmánkhoz is. Konkrétan most már szinte heti rendszerességgel jönnek szembe cikkek, hogy az AI-nak vannak saját bizonyításai. És ugye ez egy régi terület, ha jól tudom, ez már az elég régóta ott van a szakmátokban, hogy számítógépnek át lehet-e pasztolni bizonyos bizonyításokat, ami nagyon mechanikus, stb. Te ezt hogy látod? Nálatok ez mennyire fog betörni, hogy a bizonyítások egy részét azt már nem ember csinálja, hanem AI?
Hát ez csak az én véleményem, nyilván nem, nem látok, itt, nem látok bele, de szerintem az elmetematikot az soha nem fogja átvenni, kem ez a tippem. Amire mi használjuk, és már régóta használjuk, az inkább olyan, hogy van egy ötletünk, és akkor na, nézzük meg, mielőtt még mondjuk bármi értelmes AI lett volna, akkor tipikusan ilyen programozás, hogy na, programozzuk le, nézzük meg, hogy mit mutat bizonyos távon ez a dolog, és akkor lássuk, hogy alátámasztja-e azt az ötletet, amire gondoltunk, vagy sem is. Hogyha alátámasztja, akkor gondolkozunk tovább addig, amíg meg nem lesz a matematikai része. Ha meg ugye ellent mondanak, akkor ugye nyilván eldobjuk azt az ötletet, és akkor egy teljesen más dolog kell. Most az, hogy van már AI, az még felgyorsítja valamennyire ezt a dolgot, de mi azért még nagy fenntartásokkal kezdik, tehát még mindig csinál egy csomó baromságot matematikailag, tehát ilyen komolyabb matekban nem tud egyenre beszélni, lehet, hogy akár egy-két éven belül már bele fog tudni szólni. Ezt én egyáltalán nem tudom megjósolni. Azon nem aggódom, hogy a mi munkánkat teljesen átveszi.
Ahogy teljesen nem is, de csak hogy konkrétan mire gondolok, talán nem mindenkinek tiszta ez a négy szintétel. És ez azt hiszem 70-es években ez volt az egyik első olyan bizonyítás, hogy nem ember bizonyított legalábbis, nem úgy, hogy papíron levezették, hanem egy számítógépes program volt, maga a bizonyítás, ami nem tudom hány ezer esetet végben.
Hát ezért nem is fogadjuk el ezt igazából általában matematikus, nem fogadjuk el ezt bizonyításnak. Tehát az, hogy én körbe megyek a földön, és csak fehér bárányokat látok mindenhol, abból nem következik az, hogy nem léteznek fekete bárányok. Csak azért, mert én mondjuk egyesével végignéztem az összes bárányt. Persze, az alátámasztja ezt az elképzelést, hogy csak fehér bárányok vannak, de az nem egy bizonyítás.
Hát az a matematikus viccek területére csúszunk át lassan.
Nem, én a kreativitás és a tudomány kapcsolatáról olvastam tavaly, vagy tavaly előtt egy nagyon jó könyvet, és ott végezt feszegették, hogy lehet-e kreatív a mesterséges intelligencia, és ott azért ennyire fehéren-feketén nem mondták ki, hogy nem. És mostanában azért jönnek ilyen hírek, hogy úgy néz ki, hogy akár még kreatív is tud lenni a mesterséges intelligencia, de azért a kreativitás meg az, hogy egy saját tételt bebizonyít, attól még azért elég nagy a távolság, ha jól látom.
Igen, én úgy gondolom, hogy igen.
Egyébként szoktál használni?
Igen.
A legjobb cikkeidet ő írta.
Igen. De amúgy nagyon vicces, amire én szoktam mostanában használni, hogy amikor előadást csinálok, egy prezentációt, akkor hogyha abba képekre van szükségem, de még nem is feltétlenül, nem is ilyen diagramokat kell elképzelni, csak valaminek az illusztrálására, akkor szinte mindig az AI-t szoktam elővenni. Erre a másik, amire nagyon jó használni, hogy én speciál gyűlölök programozni, de azért, mert így agyvérzést kapok, amikor így valamit így elütök, és akkor így nem találom, hogy hova tettem egy eszét, és akkor az AI pontosan erre jó, hogy akkor ő megkeresi nekem, és akkor nem ezzel kettőtem az időmet, ez csodás, tehát ez viszont egy gyönyörű, tehát hogy ebből most az fog következni, hogy fogok újra programozni, és nem csak kényszerből, hanem így már hajlandó leszek, hogy nem ezzel kell töltenem egy fél napot, hogy
sőt, hát szerintem ne is tanulj már programozni, most már... Most már megírja helyetted a kódot.
Hát sok mindent megír, igen.
Egyébként ezt akartam kérdezni, hogy manapság, ha az ember matematikus, akkor az egyúttal azt is jelenti, hogy programoznia kell tudni?
Hát ez megint nagyon-nagyon függ attól, hogy mit csinál. Tehát ha én most maradnék ezekben a klasszikus dinamikai rendszerekben, akkor egyáltalán nem lenne muszáj kb. Semmikor. Néha így tud hasznos lenni, de én ismerek olyanokat, akik így egyáltalán nem tudnak programozni, és teljesen jól el vannak, és tényleg semmi.
Ők is használnak szoftvereket, csak nem programozzák, hanem nem tudom, mit csinálnak.
Nem, szerintem még azt is el tudom képzelni, hogy nem, mármint hát nyilván nem tudom, használnak olyan mindennapi,
igen.
Tehát, hogy vannak olyanok, akik abszolút nem használnak semmit. Tehát, hogy ilyenből nem egyet ők, és nem is hiányzik nekik. Tehát, hogy nem az van, hogy na, haladni kéne így azért, fejlődni kéne, és azért, hanem tényleg, amit ők csinálnak, arra ott egyszerűen nincs rá szükség. Persze most már rengeteg sok olyan dolog van, ami szerintem így hasznos tud lenni egy teljesen elméleti matekosnak is, de tipikusan az van, hogy attól függ, hogy mennyire alkalmazott, amit használsz. Amit például most, amit én szeretnék most, vagy hát így próbálok átmenni erre a területre, az ilyen neuroscience, és azoknak az ilyen matematikai modelli, mert azok is használnak egy csomó dinamikai rendszeres dolgot, de és ott az már, abban már van egy csomó programozás. Félig emiatt veszem fel a fonalat a programozásra, félig meg az AI miatt, hogy akkor talán nem fog agyvérzést kapni most már így óránként. Mm-hmm. Hogyha a programozónak nem ez egy szép dolgokat megcsinálja, és ha meg valami bonyolultabb van, ott is talán megtalálja nekem a hibát, hogyha ha valamit mm-hmm. csak elírok.
És amúgy miben programozol, amikor programozik el Pythonban? Mm-hmm. És ez is mondhatni elterjedtnek, hogy sokan matematikusok közül Pythont használnak?
Igen. Egyesek szerint a Pythonnak már vége, de mindegy. Csak szóltam.
Na, ezt jó tudni, oké, akkor
múlt héten pont megjósoltuk azt, hogy mi lesz 2024-ben, és Gyula azt jósolta, hogy a Python népszerűségének növekedése lelassul vagy csökken.
És túl miért? A csúcson.
Megérzés.
Ja.
Szerintem az AI fejlesztések egy része átterelődik a Pythonról, de nem tudom mire, de...
Igen,
szerintem...
ez egy nagy kérdés, hogy milyen nyelv lesz akkor, ha nem a Python.
Egyébként itt azért nem... nincs ebben egységes állás.
Igen, ez nem a podcast hivatalos álláspontja, hanem csak egy jóslat.
Szeretnétek egy közleményt kiadni, hogy ez a Gyulának.
Előbb beszéltetek a publikációs kényszerről, és erről eszembe jutott a másik olyan kérdés, mindig is felszerettem volna tenni egy matematikusnak. Most a nagy lehetőség, te megnézted, hogy mennyi az erdős számod?
Én ezt viszonylag hamar tudtam. Tehát, hogy is van, nekem három az erdős számom.
Az igen, az nagyon jó.
Az egy remek szám.
Mert, hogy nekem a Bucai Zoltán volt a témavezetőm, és neki kettes, az én témavezetői nagyapám a Lackovics Miklós, és az ővé egyes. De vannak olyan velem korabeliek, akiknek kettes, tehát akiknek a Lackovics volt például témavezetőjük, kettes az erdős szám.
Oké.
Okay. Ez már valami.
Ez már valami, ezt abszolút mondhatjuk.
Ennek majd érdekes lesz azért az idő fejlődése ennek az erdős számnak.
Hát az a generáció, akiket a Gabi most már tanít, ő nekik ugye
szóval
legjobb esetben négyest lehet, és közülük is csak azoknak, akik veled publikálnak.
Hát még azért az én témavezetőm még bőven aktív, tehát meg az ő korosztályok, tehát hármast még azért lehet bőven. Uh-huh.
Jó, hát majd még azt kell megtudjuk, hogy ezeknek a matematikusoknak a Kevin Bacon száma mekkora.
Ezt akartam mondani, hogy igen, olyanokat keressünk, akiknek van erdős, meg véges erdős és Bacon számuk is van.
Ja, igen. Egyébként van ilyen szerintetek?
Van.
Kíváncsi lennék, hogy ki az és hogy került Kevin Bacon-nel egy filmbe, egy matematikus.
Hát nem kell, egy filmbe legyen, hát ugyanez.
A Bacon szám, hogy az itt az erdős, de hogy valaki három a Bacon.
Jó, igen, jogos.
Ez bekerült Hollywoodba valamiért, egy matematikus.
Meg van egy csomó ilyen matematikus film, úgyhogy biztos vannak, akik...
De azokban nem matematikusok szoktak játszani, ezt tudtad? Hogy azok színészek?
Én szerintem biztos van ilyen, hogy...
Hát jó, talán volt egy-kettő, igen. Ahol ilyen cameóik voltak a nagy matematikusoknak. De most például. Az Oppenheimerben ott volt benne az Einstein maga. Emlékszem?
Jaj. Viszont ha off, de ha valaki akar egy nagyon jó matematikus filmet, ez a Pi, azt meg kell nézni mindenkinek, ha még nem láttátok. Aronofsky egyik első filmje, akkor még zseniális rendező volt, és az valami bődületesen nagy film. Egy matematikusról.
Sok jó matematikus film van egyébként meglepő módon. Nem, hát a számolás joga, nem tudom, az megvolt-e, az egy kifejezetten felemelő film az utóbbi évekből. És
az melyik, ez a csajok?
Igen.
A csajokat hozzáengedték a számológéphez, igen. Igen, szóval, hogy vissza a tudományhoz, te is felhasználója vagy csak a mesterséges intelligenciának, és nem alkotója, nem mindnyájan vagyunk ezzel így, mert például a Gyuri maga is, hát mondjuk közelebb áll az alkotáshoz, mint bármelyikünk talán. De azt gondolom, hogy mégiscsak a te szemveged, a matematikus szemvegén keresztül talán máshogy látszik a mesterséges intelligencia, mint a laikusok szemében. Neked milyen volt ez az elmúlt egy év a nagy nyelvi modellek ilyen brutális előretörése, és emiatt aztán a sajtóban a végtelen mennyiségű beszélgetés arról, hogy elveszi a munkánkat, leigázza a földet, kipusztul-e az emberiség, a mesterséges intelligencia miatt, és a többi, és a többi.
Hát az teljesen biztos, hogy kipusztulunk, de nem a mesterséges intelligencia miatt, ezt szerintem elintézzük mi azt más módon magunknak. Tehát, hogy én nem ebben látom a világ végét. Szerintem a mesterséges intelligencia az egy jó eszköz, ugyanúgy, ahogy szerintem, amikor megjelentek a számológépek, akkor is megjósolták, hogy na, ez már itt a nem tudom, mindennek a vége, hogy már itt számológépeket használunk, ahelyett, hogy abakusszal vagy kézzel számolnánk. És mint minden eszköz, ezt is az van, hogy lehet jól használni, és lehet rosszul használni, és egész egyszerűen attól függ, hogy az emberek hogyan használják ezt, és így elég intelligensen tudják ezt használni. Na, emiatt már aggódom egy kicsit, hogy szerintem ennél egyszerűbb dolgokat sem tudunk intelligensen használni.
Hát igen, csak a számológéppel sehogy se lehetett volna kipusztítani az emberiséget, azt szerintem akkoriban se gondolták.
Hát azért jó, persze, most lehet ezt mondani, de hát tegyük hozzá, hogy akár mondjuk, ha megnézzük az Oppenheimert, ugye ott is az kellett, hogy ott egy technikai fejlődés is kellett, tehát hogy azért a technikai fejlődést az valahogy mindig sikerül úgy felhasználnunk, hogy valahogy mégis az legyen a vége, hogy háborúhoz, vagy valamilyen pusztító dologhoz kapcsoljuk. Persze itt a most már mesterséges intelligenciánál ezt még könnyebb úgymond így belelátni, de én ilyen értelemben, tehát hogy nagyon sok olyan technikai dolog van, amiben szerintem így egyszerűen a legtöbb ember így intelligencia szinten nem elég fejlett ahhoz, hogy kezelje ezeket az eszközöket, hogy értelmesen kezelje ezeket az eszközöket. És ez az egyik ilyen, de én nem látom úgy, hogy ez a gonosz, és ez lesz majd a vége. Én pont inkább azt látom, hogy a kényelemre törekszünk, és inkább ez fog kinyírni minket hosszú távon, hogy ez is valami, hogy már mindent kiváltunk, hogy már tényleg ne kelljen semmit se csinálni, ne kelljen fölkelni az ágyból, ne kelljen ízni, hanem mindent valami helyettünk csináljon meg. Ez engem személy szerint sokkal jobban zavar, mert szerintem egyszerűen ez fog egyrészt kipusztítani, másrészt meg csak egy ilyen végtelenül rossz minőségű életet kreálni.
Mondjuk nekem fizikus hallgatókoromban divott egy elmélet, hogy igazából a lustaság tette emberré az embert, tehát így
szemben a munkával. Van egy ilyen értelmezés is.
De ez egy eléggé ellentétes gondolat, mert de egyébként ebben van valami, mit mondasz.
Hát mondjuk, hogy az inga az most egy kicsit tényleg a másik irányba lendül, és nagyon próbáljuk
persze, magunkat. Persze, én nem azt várom, hogy menjünk vissza a szántóföldekre napi 12 órát dolgozni.
Igen, ami a nagy különbség, ott a lustaság arra akart kiukadni,
hogy
inkább lusták vagyunk, de azért inkább fekszünk és jól gondolkodunk. Uh-huh. És itt meg azt hiszem, hogy te meg pont az ellenkezőre, hogy a gondolkodást kiváltjuk sokszor.
Hát én azt gyanítom, hogy az emberiség történetében mindig is jellemzőbb volt az, hogy megpróbáltuk megspórolni a gondolkodást, a többség. Uh-huh. És tehát az egy sokkal de jó, de amíg egy mélyebb rétegben van az, hogy
az problémát reméljük, hogy meg. Evolúciós előny, hogyha mégis valaki gondolkodik, de hogyha ez már nem lesz előny, akkor az tényleg baj.
Szerencsére az evolúció az ilyen pár ezer, pár tízezer generáción keresztül fejti ki hatását, tehát hogy az evolúció
ez most, sem, ez sem most az... ilyen elméleti akart lenni. Tehát
igen, értem.
Csak nem úgy értettem az evolúciót.
Néha szokott szembejönni velem az evolúció, mint hivatkozási alap arra, hogy hiszen már a gyerekeknek a hüvelykújja is átalakult, mert annyit nyomkodják a telefont, és én meg ettől ütök, hogyha ilyet hallok. Valaki erre hivatkozik, hogy a telefontól fizikai változások kerültek elő. Ugye az nem értik egész pontosan az evolúció fogalmát. Na, de ez most itt minden is.
Én visszatérnék egy kicsit a szakmához, meg a mesterséges intelligencia kapcsolatához, legalábbis olyan értelemben, hogy erről azért annyira sokat nem beszél a média, de itt azért nagyon komoly fejlesztések voltak akár például a neurális, a deep learning technológiákban. Most nem tudom, a te szakmád mennyire érintett ezen a területen, de úgy általában hogy látod, hogy amit én úgy látok, hogy például a mesterséges intelligencia most megint volt egy nagyon dinamikus fejlődés. Ez úgy általában igaz a legtöbb területén a matematikának, vagy itt tényleg most egy kicsit valami ott történt, és ennek hatása a következménye, amit most az elmúlt egy-két évben élünk át, vagy alapvetően az egész matematika most tök dinamikus periódusban van, és nagyon jól fejlődik, vagy én még azt is el tudom képzelni, hogy úgy valahogy nincsenek nagy átütő eredmények. Tehát én nem vagyok benne a matematikában, de azért mondjuk egy Gödel-tétel, az az általános intelligencia rész, hogy mindenki tudja, hogy a Gödel-tétel a Feri.
Majdnem mindenki.
Hát de nagyon örülnék, ha ez az általános művetség része lenne, tehát, de én ezt
hogy ilyen korszakalkotó eredmények születnek az elmúlt 10-20-30 éve, vagy a korszakalkotó ezek a nagy neurális hálók, amiket a 90-es években, 2000-es években kifejlesztettek, és most ennek a hatásait látjuk.
Hát ilyen értelemben a matek kicsit lassabb, tehát az van, hogy persze Gödel-tétel, most kis túlzással mondhatjuk azt, hogy az általános műveltség része, de hát azért ott el kellett tennie némi időnek. Még tehát azért nem az volt, hogy a következő évben már mindenki az Gödel-tételről beszélt. És most is abszolút van egy csomó, főleg ilyen, hát ami a magyarokat inkább érinti, vagy van magyar vonatkozása, mi még mindig ezekben az ilyen kombinatorikai és gráfelméleti dolgokban vagyunk nagyok, és ott abszolút születnek nagy eredmények. Ezek nem is azt, hogy nem kellene ki, mert kikerülnek, de hát először ugye ezek végigmennek egy folyamaton, hogy eleve azt már elmondtam, hogy nagyon lassan kerül minden publikálásra, akkor publikálásra kerül, akkor elterjed először a matematikus közösségen belül, és akkor utána szűrődik át oda, hogy mondjuk már elterjed valamilyen, valami pop science, vagy valami, de még mindig az, azért az ilyen tudományos érdeklődésű emberek között, és akkor ha tényleg annyira nagy impaktja van, akkor még kikerül a közemberek közé is. De szerintem ez két dolog, ami így párhuzamosan fejlődik, tehát, hogy még mindig az ilyen klasszikus matematikai dolgok, azok abszolút mennek, és nem lettek kiváltva neurális hálókkal, vagy mesterséges intelligenciákkal, de sokat elmond, hogy például a Rényiben is, ami egy matematikai kutatóintézet, most már van külön egy AI-os rész. És mindig ezen megy a poénkodás, és senki nem tudja, hogy mit csinálnak az AI-osok, de náluk van a legtöbb pénz.
Hiszen amit csinálnak, arról se tudjuk, hogy működik.
És hogy most már, tehát a matematikusok is kezdik felismerni, hogy azért ez egy fontos dolog, de még mindig nagyon ilyen párhuzamosított dolog. Van valamennyi interakció, meg szerintem kölcsönösen azért így elismeri egymást a két terület, de egyre szó nincs arra, hogy egyik kiváltaná a másikat.
Két terület az a AI-jal foglalkozók, meg a többiek?
Igen, nagyjából, igen.
Nem lehet, hogy az elmúlt évtizedekben valahogy azért is fejlődhetett jobban, vagy ez az én feltételezésem, hogy jobban fejlődött az ilyen numerikus módszerekhez kapcsolódó matematikai elméleteknek a tudománya, mert hogy egyszerűen ott volt a pénz, ott volt az üzleti érdeklődés is, és ezért nem tudom egy...
Ez biztos, hogy benne van.
Valószínűségszámítás meg nem egy ilyen népszerű, vagy nem ilyen de az mondjuk pont rossz példa, mert az szintén, tehát a valószínűségszámítás az pont népszerű és alkalmazott.
Hát igazából az alkalmazott, igen, tehát hogy a gyakorlati, tehát mondjuk az üzleti életben, meg
műszaki életben,
gyakorlati problémákban ez kimondottan domináns.
Tehát igen, igen. Akkor nem tudom, milyen ágat kellett volna hirtelen mondanom a matekból, de biztos van olyan az elméleti matematikának olyan része, ami pusztán csak azért nem kúrens, mert manapság az nem tesz olyan sokat hozzá az ilyen népszerű dolgoknak.
Igen, de erre szokták mondani, hogy a számelméletről mindenki meg volt győződve, hogy ez semmire se jó, és aztán jött a titkosítás elmélet, és kérdött, hogy ez iszonyú.
De ugye pont erről beszéltem, hogy csak ezért adják a matematikusokat dolgozni, mert jó van, játszol ott a baromságaival, persze, és senkit nem érdekel, és akkor egyszer csak kiderül, hogy ez mégiscsak fontos, és ez rendszeresen megtörténik, hogy ez mégiscsak fontos.
Ha már szóba került a valószínűségszámítás, itt a műsor előtt beszélgettünk róla, hogy ugye mi adattudósok, adatelemzők elég kis belépési küszöbbel meg, és sok mindent meg tudunk valósítani, egyszerűen például a Pythonnak köszönhetően, vagy az R-nek köszönhetően, nagyon sok kód elérhető, a saját adatokra rátanítjuk, és már is vannak prediktív modelljeink, klasszifikációink, klasztereink, és ezek működnek is, tehát egy adattudós egész jól el tud boldogulni egy inkább informatikai tudással, mint elméleti matematikai, vagy akár statisztikai valószínűség tudással, és én ezt azért valamilyen szinten egy időzített bombának érzem. Tehát,
én is.
És ugye a műsor előtt említetted, hogy ez neked egy ilyen...
Ez egy veszőparipán.
Igen, veszőparipán. Erről egy kicsit mesélnél, hogy miért olyan nehéz megtanítani nekünk kockáknak a valószínűségszámítást.
Tehát két dologról van szó. Az egyik az, hogy valamiért ezek a valószínűségek ilyen nagyon counterintuitívek, hogy egyszerűen így nem áll rá az agyunk, annak ellenére, hogy nap mint nap rengeteg valószínűségi döntést hozunk, ugye? Tehát, hogy kinézünk az ablakon, de még nem nézünk rá a telefonra, hogy milyen időt mond, és kinézünk az ablakon, jó, hát persze, ez úgy tűnik, jó lesz, ez nem viszek esernyőt, vagy hogy valószínűségi alapon megy az, hogy felszállok a vonatra, és akkor a MÁV vajon ma beére, vagy nem ére. Tehát rengeteg ilyen döntést hozunk, mégis arról van szó, hogyha viszont már kapunk nagyon egyszerű adatokat, és abból kell valamilyen valószínűségi döntést hozni, azt a legtöbb esetben így nem tudjuk megtenni. Egy tipikus példája ennek, hogy mondjuk van egy csoport, megmondjuk, hogy a 70%-uk mérnök, 30%-uk jogász. És akkor megkérdezem, hogy mondjuk, ha véletlenszerűen választok valakit ebből a csoportból, akkor mi a valószínűsége, hogy mérnök lesz? Általában jól válaszolnak az emberek, hogy Hát 70%-et most mondtam el, hogy ez még szokott menni. De tegyük fel, hogy azt mondom, hogy választottam véletlenszerűen valakit, Robi, aki 30 év körül van, nagyon sikeres a munkájában, előléptetés előtt áll, a kollégái nagyon szeretik, nem tudom, nős, és van egy gyerekem. Mi a valószínűsége, hogy Robi mérnök? És tipikusan az szokott a válasz lenni, hogy 50%. És hogy miért? És azért, mert rögtön ráfixál mindenki arra, ugye ez a leírás, ez egy teljesen generik leírás, tehát ez nyugodtan lehet mérnök is, és jogász is, amit most elmondtam, és azonnal elfelejtjük az eredeti prior eloszlást, hanem arra koncentrálunk, hogy kaptunk egy információt, és akkor hát ez alapján, az információ alapján, amit kaptunk, hát ez 50-50, hát ez tényleg ez bármelyikre lehet. És ez egy vicces példa volt, de hogy ilyet, te tömegesen csinálunk ilyeneket.
Pedig gyakorlatban lehet, hogy inkább 80-at mondtunk volna, hogy több, még többet, mert a mérnököknek tuti legalább a 80% a fiú. A jogászoknak meg mondjuk nem tudom, kevesebb fele.
Hát lehet.
Lehet. Nem, most de minden,
de teljesen összezavartál, én már fogalmam sincs, mi a válasz. Na jó, de hogy, és akkor ennek mi a köze a időzítő bombához?
Az a köze, hogy általában nagyon-nagyon rosszak vagyunk valószínűségi következtetésekben. Ez azért is van, mert sokszor ilyen heurisztikákat használunk, tehát pont az, hogy kicsit így mazsolázunk, hogy mi az, ami szerintem fontos adat, akkor arra rákoncentrálok, és többit azt meg csak így elfelejtem. Tehát még csak itt nem is szándékos hamisításról beszélek, hanem így működik az agyunk, hogy mi az, ami beleillik a narratívánkba, ami úgy összevág a világképünkkel, azt fogjuk erősíteni, a többit meg el fogjuk hagyni, és nem a konkrét adatokra fogunk egy csomószor hivatkozni. Na, és ez akkor is megtörténik, hogyha valaki viszont tényleg konkrét adatokkal foglalkozik, és ugye nem tudja, hogy minek kéne kijönni, ugye pont ezt mondtátok, hogy tényleg nagyon széles skálán mozog, hogy mi az, ami lehetséges. Bármennyire is tagadjuk ezt, vagy küzdünk ezzel, mindenkinek van valamilyen narratíva a fejében, hogy mit szeretne úgymond, hogy kijöjjön, vagy mi lenne a jó, hogy aki, vagy szerinte akár tényleg mondjuk így nagyon magában néz, de akkor is lesz valamilyen elképzelés, hogy mi az, ami úgymond realisztikus, és úgy fogja az egészet kezelni, és nem azt mondom, tehát egyáltalán nem azt mondom, hogy szándékosan meg fogja hamisítani az adatokat, vagy bármennyi, de úgy fog ránézni az adatokra, és olyan következtetések felé fog menni, amik ezt erősítik, az ő elképzeléseit erősítik. És ezt nagyon-nagyon nehéz kivédeni, azért nehéz kivédeni, mert amit még az emberek nem értenek, hogy a statisztikai eszközök szintén eszközök, hasznos eszközök, de nagyon korlátozottak sok szempontból. Tehát tipikusan egy statisztikai hipotézis és egy tudományos hipotézis az nem ugyanaz. Tehát eredetileg a statisztikai hipotézis, a szignifikancia teszt az arra szolgált, hogy mondjuk van egy ötletem, van egy elképzelés, van egy valamilyen hipotézisem, akkor megnézem a szignifikancia tesztet, és hogyha az afelé billenti a dolgot, hogy érdemes még tovább nézni, akkor tovább vizsgálom tudományos eszközökkel. Ma helyett az van, hogy nézzek egy szignifikancia tesztet, és akkor kijött, hogy szignifikáns az eredmény, akkor itt az ideje publikálni. És ez az, ami így nagyon elkeserítő, és sokszor nincs meg mögötte.
Sőt, ami meg igazából mondjuk a mi szakmánkat jellemzi, nagyon sokszor az, hogy veszünk 10,000 változót, keresünk közötte kapcsolatokat, amik elég sok adaton, ugye minden szignifikáns, és akkor utána boldogok vagyunk, hogy kijött az összefüggés, mert ugye elég sok változók között meg lesznek egy csomó olyan kapcsolat, amit igazából nem tudod.
Hát van erre mondok egy konkrét példát, ami nagyon durva, 2015 John Bohannon tudományos újságíró, azt hiszem mikrobiológiából van PhD-ja, és megkereste őt egy német forgatócsoport, hogy az ilyen dietetikus áltudományokat akarják leleplezni, és eredetileg az volt az elképzelés, hogy csinálnak egy dokumentumfilmet, de aztán még jobb lett, azt tették ki, hogy levezetnek egy ilyen dietetikus kísérletet, csináltak egy oldalt, hogy health, dietetik, valami, kitaláltak valami kamu institútot, hogy mint hogyha létezne, de nem hamisítottak semmit, csak csináltak egy oldalt, de semmi más nem létezett ezen kívül, nem volt az oldal mögött semmi. A John Bohannon volt a cikknek a szerző, aki még egyszer mondom, mikrobiológiából van PhD-ja, nem táplálkozástudományból, és konkrétan azt csinálták, hogy 15 embert vettek, 15 embert összesen, ezt három csoportra bontották, És akkor volt egy ötfős csoport, a kontrollcsoport, volt egy ötfős csoport, aki valamilyen diétát követett, valami alacsony szénhidrát tartalmú diétát, és volt egy harmadik csoport, aki ugyanezt a alacsony szénhidrát tartalmú diétát követte, plusz megevett naponta, azt hiszem 80 g étcsokit. És konkrétan azt csináltak, hogy akkor nekiálltak mindent megnézni. Tehát, hogy az összes csoportnál megnézték, hogy akkor nem tudom, hogyan aludt, milyen volt a vérnyomásuk, milyen volt a nem tudom, változott-e a koleszterin szintjük, mennyit fogytak, stb. Stb. És akkor addig-addig nézték, amíg nem lett egy szignifikáns, tehát ezek közül nem tudom, megnéztek 30 dolgot, és nyilván volt egy olyan, ami szignifikáns volt, és az volt, hogy akik étcsokit is ettek, az a csoport gyorsabban fogyott, mint a sima diétáz. És természetesen, tehát mi történt? Tehát ez ugye egy korrektű, vagy hát nem pontos, hogy nem korrektű, szabályosan kivitelezett kísérlet volt. Ott volt benne, hogy öt fős csoportok voltak, tehát nem hazudták azt, hogy 5000 fős. Minden le volt írva, de mivel annyira jól hangzott az eredmény, ez azonnal meg tudott jelenni valamelyik orvosi labban, és mivel ugye ezt a hétköznapi ember is, hogy fú, csak itt eszem, gyorsabban fogyok, legjobb üzenet ever, ez így bejárta akkor a világsajtót, és akkor megvárták, hogy bejárja a világsajtót, és utána jelentették be, hogy ja, gyerekek, amúgy az van, igen, nekem van egy PhD-m, de hogy mondjuk mikrobiológiából és nem táplálkozástudományból, ez a Health and Dietary, nem tudom milyen institút, ez nem létezik amúgy sehol, ráírtuk, de senki nem vette a fáradtságot, hogy leellenőrizze. Ez azért egy óriási probléma, mert nem minden cikk ilyen, de vannak, abszolút vannak ilyen cikkek, és ez viszont rontja a tudománynak a hitelességét, ezért van az, amikor emberek azok, jaj, miért higgyek én el bármit így a tudósoknak, hát most is kihozták, hogy hogy a kávétól meghalok, mikor előző évben meg az volt, hogy milyen egészséges a kávé, és ez baj, ez egy hatalmas, hatalmas baj, mert azoknak a renoméját, vagy hát a tudomány renoméját rontja, meg azoknak a tudósokét, akik ténylegesen nagyon sokat dolgoznak, és egy rendes tudományos kutatást végeznek, nem pedig egy ilyet, mint ez.
Hát mondjuk a táplálkozás tudomány az tényleg egy ilyen darásfészek,
amire
mondtál, ott a nagyon sok ilyen hasonló példát, de sajnos az egész orvosi kutatásokra ez ugye jellemző, és amikor itt a Balkányi Lacit járt nálunk, és beszélgettünk vele, akkor ő pont említette, hogy létezik is azért erre egy módszertan. Tehát ugye azt csinálják, hogy ilyen meta-analízise van a különböző kutatásoknak, tehát amikor egy topikban van 87 féle eredmény, akkor arra van egy módszertan, meg valami neve is van ennek az egésznek, amikor aztán így kiértékelik nagyon pontosan, hogy a melyik kutatás úgy mennyire vehető komolyan, így finoman szólva. Mert egyébként bizonyos módszertanoknak mindegyik megfelel, tehát ugye az a probléma ezekkel. Csak ennek ellenére, hogyha tök ellentétes eredményt hoznak ki, azt azért nehéz kezelni. És akkor így erre kitaláltak végül is egy módszertant, hogy akkor most ez dőljön el, hogy akkor mi van a csokival.
Mármint, hogy mi van azzal a kutatással, ami kihozta az
hát
csokit.
Igen.
Aha. Egyébként, ha már itt ilyen érdekességeket elmondtál, amit én még problémásnak látok a mi szakmánkban, ez a okokozati összefüggések. Ebben mit tudnál javasolni, aki most kezd el data science?
Hogy írja ki a falára ilyen nagy piros betűkkel, hogy correlation is not causation, és ez így mindig legyen így előtte.
Vagy tegye ki azt a statisztikát, ami ugye Nicolas Cage filmjeinek a száma, medencébe fulladások.
Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és szintén én arra jutottam, hogy ez is valahogy az emberi mi voltunknak a része, hogy mindig így gondolkozunk, tehát mindig narratívában gondolkozunk, és mindig okokozati struktúrákban gondolkozunk, és mindig azt szeretnénk tudni, hogy miért. Tehát, hogy vagy az van, hogy a múltban történt valami, és azt akarjuk tudni, hogy ez miért történt, mi volt, vagy a jövőre nézve szeretnénk tudni, hogy hogyan fog történni. Egyszerűen így működünk. Viszont van pontosan ez, mint amit a csokinál is elhangzott, ezt úgy hívják, hogy többszörös összehasonlítási probléma, hogy ha veszel adatokat, vagy veszel bármilyen struktúrát, hogyha elég jól, tehát hogyha olyan dobozba rakod, és elég sok adatod van, akkor mindenképp csomósodni fog. Mindenképpen lesznek klaszterek, és abból nem következik, hogy ott van is valami. És ez, tehát ez az igazi adattudomány szerintem, hogy ennek utána nézni, hogy ott van-e ténylegesen sztori, van-e valami mintázat, vagy pedig csak a véletlen okozta.
Nekem van most egy friss példám, tehát valamelyik műsorban ezt már említettem. Itt is okokozati, tehát azt néztük, hogy egy kiszolgálási idő és az ügyfél elégedettségek között van-e kapcsolat, és egy csomó input változó volt, és az elején kijött, hogy mik az a három kulcs dolog, ami csökkenti vagy növeli az ügyfél elégedettséget. És ott volt ennek a szakértője az adott cégnél, és vakarta a fejét, mondta, hogy hát ez meglepő, mert ő abszolút nem ezt gondolta. Ez egy sima logisztikus regresszió volt, és vittem tovább, hogy oké, de igazából itt ez még nem álltunk meg, mert illik standardizálni az adatokat logisztikus regressziónál. Standardizáltuk, és teljesen más. És mondta, hogy na, ez tetszik ez a modell, mert ő is azt gondolja, hogy ez a három. Csak azt akartam kihozni, hogy nem kell nekünk tudni. És nagyon sokszor nagyon fontos, hogy leüljünk a szakértővel, aki azért jó irányba tudja terelni az elemzésünket. Én, mint külső ember, meg nem mondtam volna a két logreg modell közül, hogy melyik van közelebb a valósághoz. Tehát nagyon sokszor ez a szakértői tudás, ez kihagyhatatlan az elemzéseinkből.
Így van.
Elnézést, én meg közben megnéztem. Cochrane Review. Cochrane analízis. Amire hivatkozott a Laci anno.
Aki ugye egy járványmatematikus, vagy eként szerepelt nálunk a 97-ben.
Covidot veséztük ki anno.
Még azt tudom, hogy a Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézetben is dolgozott, de ott nem csak kutatsz, hanem ott ilyen közösségszervező projektekben is benne vagy, illetve tudománynépszerűsítés is a része a vállalásodnak.
Így van, tehát most én egy ilyen speciális helyzetben vagyok a Rényiben, egy ilyen elég szerencsés helyzetben, mert egy jó barátommal együtt kezdtünk ilyen közösségépítést, Tardos Zsófival, aki szintén matematikus, de ő céges szférában dolgozik, de mindkettőnket már régóta zavart az, hogy nincs egy ilyen igazi, hát tényleg egy ilyen közösségi érzet vagy élet a matematikusok között, tehát ez a sztereotípia azért valamennyire igaz, hogy azért mindenki magányosan dolgozik, maximum így a konferenciákon, de akkor is szigorúan matekról valamit beszélünk, és mind a ketten ilyen elég magányosnak éreztük azért magunkat többnyire a matematikus karrierünk során, úgyis, hogy teljesen másban mozgunk, mondom, ő cégnél dolgozik, én meg akadémiában vagyok, de ez nagyon-nagyon megvolt, hogy nem nagyon lehetett beszélni a közösséget érintő problémákról, és akkor ő találta tulajdonképpen ki, hogy ez legyen, én meg becsatlakoztam mellé, és akkor egy idő után mondtam a Rényiben, hogy akkor, mikor már megcsináltunk több ilyen workshopot, és akkor kezdett ennek a népszerűsége növekedni, hogy akkor mi lenne, hogyha nekem ez lenne az egyik feladatom, hogy ezzel foglalkozzak, és akkor azt mondta a Stipsic András igazgató, hogy jó, akkor ez legyen így. És most végső soron azt csináltuk az előző fél évben, hogy ránéztünk arra, hogy hogyan megy a doktori képzés, a matematikus doktori képzés, ugye ez egy köztudott dolog, hogy általában a doktori képzés az eléggé, persze önmagában nehéz egy doktori képzést elvégezni, de hogy például egy elég magas az öngyilkosságok aránya úgy világszinten a doktoranduszok között, tehát hogy ez egy mentálisan erősen megterhelő dolog, de valahogy mégis azt szokott a felfogás, hogy jó, hát ez egy ilyen nehéz dolog, és itt így keménynek kell lenni, és csak abból lesz doktor, aki itt ez elég kemény, meg csak abból lesz kutató. És akkor erre szerettünk volna ránézni, hogy ez vajon tényleg így van-e, meg hogy mások is így gondolják-e. Úgyhogy erre tulajdonképpen összeraktunk három workshopot, ahol így ezzel foglalkoztunk. Tehát egyrészt a témavezetőkkel, hogy ők mit gondolnak erről, doktoranduszokról, illetve hát egy térbe így összehoztuk őket, hogy akkor legyenek kicsit így nyíltabbak. Mert ugye az is, hogy a matematikusok nem tanulnak külön mentorálást, tehát hogy most csak az van, hogy te csináld a matekot nagyon régóta, és csak egyszer csak így lesznek saját tanítványaid. És akkor nem tudod valójában, hogy mit kell azokat csinálni. Persze, hát elmondod azt a matekot, amit te tudsz, és akkor így reméled, hogy ő is majd valamit ezzel így kezd. És akkor ezen gondolkoztunk, és ennek most az lesz a végső kifutás, hogy összehívtunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, így, mert több doktori iskola van, ugye a BM-en is van, ELTE-n is van. A Rényiben nincs, de ott is a doktoranduszok oda is be vannak csatornázva valamilyen módon, és azt szeretnénk, hogy legyen ennek egy ilyen nagyobb impaktja, hogy lehessen változtatni olyan dolgokon, amik így régóta be vannak rögzülve. Tehát ilyen értelemben a matematikus társadalomnak nagy a tehetetlensége, tehát nagyon nehéz elérni bármit, mert egyrészt ugye van egy csomó okos ember ott, és mindenki meg van róla győződve, hogy mindenki tudja a tutit. Úgyhogy nem volt egyszerű, de tök hasznosként éltük meg, és azt reméljük, hogy lesz ennek valami impaktja. Úgyhogy ez van még, ami így nem, hát nem a standard dolog, de mondjuk nekem például eléggé eléggé fontos.
Ezt lehet, hogy érdemes lenne kiterjeszteni oda is, hogy adattudósokat megismertetni matematikusokkal.
Hát nekünk amúgy az viszont... a nagy elképzelésünk, hogy ezt tökre ki kéne terjeszteni. Azért kezdtük, mert mind a ketten matematikusok vagyunk, hát itt kezdtük el, de tökre jó lenne, igen.
A fizikusoknál én egy másfajta értelemben, de abszolút éreztem ezt annak idején, hogy tehát igazából ilyen, hogy mondjam, csak ilyen mentális gondviselés, meg ilyen típusú foglalkozás az egyáltalán nincsen. Tehát ott van egy csomó tehetséges, baromi okos ember, aki el van szállva mondjuk magától, és közben meg ott azért tényleg elég borzalmas válságok bírnak lenni. És hogy nincsen alapvetően egy ilyen mentálhigiéné, azt hiszem, hogy kéne mondani, hogy valami ilyesmi, ilyen típusú karbantartás.
De mondjuk ez azért nagyon fontos, hogy mi ezt kikötöttük, hogy mi nem vagyunk ugye semmilyen.
Ja, nem semmilyen, kell, nem, igen, nem is erre gondolom. Egyetlen beszélni róla.
Terapeuták, de még csak nem is terápiás jellegű, amit csinálunk, hanem mi csak azt szerettük volna bizonyítani, hogy így a közösségnek van ereje. Uh-huh. Tehát, hogy az már önmagában tök, hogy nem vagy egyedül, és nem kell mindent egyedül csinálni. Nyilván a bizonyítás, amit csinálsz, azt egyedül fogod kitalálni, de nem jelenti azt, hogy így ne beszélhetnél másokkal, ne dolgozhatnál uh-huh. együtt másokkal, ne lehetne egy igazi közösségemélyedés. Tehát, hogy az önmagában tök sokat segít, hogy arra eljössz, hogy a többiek ugyanezzel küzdenek. Mindenki ugyanazzal küzd.
Igen, hogy de ezt maximum a hasonszörűnek fogadja, tehát mondjuk egy másnak nem fogadná.
Igen.
No, hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és bemutattad az igazi matematikusokat.
Igyekeztem.
És lehetőséget adtál, hogy mi is beszélhessünk úgy, mintha egy kicsit értenénk ezt.
Nagyon.
Köszi.
Nagyon jó köszi, volt, köszi szépen.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.